Kedves hallgatóim, kedves barátaim, kedves munkatársaim, kedves zsombóiak! Nagyon szépen köszönöm az érdeklődésüket. Azt, hogy a különböző élőlények tulajdonságai öröklődnek apáról anyára a gyerekeikre, az réges-régóta ismeri az emberiség. Azt is mindenki pontosan tudja, hogy vannak olyan fajta törvényszerűségek, amelyek borzasztó érdekesek, és jól lenne őket megismerni. Ezeket az általános észrevételeket az emberek közmondásokba gyűjtötték össze, amelyek közül egy csokorral hadd örvendezhesse meg önöket. Alma nem esik messze a fájától, magból lesz a tölgy, úgy károg a varjú, mint az anyja, stb. És ugye tetszene tudni, hogy a számomra nekem a legkedvesebb, nézd meg az anyját, és vedd el a lányát. De hogy valójában a törvényszerűségek, azok micsodák, az először az 1860-as évek elején egy Gregor Mendel nevű kutató fejtette meg. Most nem fogunk más csinálni, hanem csak megnézzük azt, hogy Mendel hogyan és mint is végezte a kísérleteit, és aztán majd megismerjük a Mendel szabályokat. Ez a következő ábra azt mutatja, hogy Mendel semmi más nem csinált, hanem csak vett lila virágú borsót, és annak a bibéjére, a nővirágra rákente egy fehér virágú borsónak a virágporszemeit, a hímivarsejteket. Ők voltak a szülők, és akkor egyszer csak meglent az első generáció, és az első generációban, általános iskolában is tanítják már, minden egyes borsó lila színű volt. Olybá tűnt, minthogyha ez a fehér tulajdonság eltűnt volna. És akkor Mendel elvégezett egy következő kísérletet, az első generáció beli borsókat keresztezte egymással, ezek testvérborsók, de borsóknál a testvérházasság megengedett, és a második generációban az a tulajdonság, ami látszólag eltűnt, előbukkant, mégpedig a lila és a fehér virágú borsók aránya 3:1 volt. És kedves hallgatóim, ha nem tudták volna, Mendel az emberiség egy fantasztikus nagy eredményét érte el, anélkül, hogy tudta volna, hogy vannak kromoszómák, vannak gének. Azt mondta, hogy az egyes utódok tulajdonságát két faktor határozza meg. Ezek azok a faktorok, amelyeket ma géneknek nevezünk. Egyet kapunk az anyánktól, egyet kapunk az apánktól, stb. És ebből a 3:1 hasadási arányból, amit az előbb elmondtam, az egyenesen következik. Mendel óvatos kísérletező ember volt, és elvégezte ennek a keresztezésnek a fordítottját, amelyikben mostan lila világú hímeknek a virágporszemeit kente rá fehér bibére. Méltóztassanak észrevenni, hogy ez ennek az előző keresztezésnek éppen a fordítottja, a szakzsargonban reciprok keresztezésnek hívják. És amikor előállt az első generáció, az pontosan ugyanaz volt, mint itt láttunk, és amikor megcsinálta a második generációt, akkor az pontosan ugyanaz volt, amit itt láttunk, vagyis Mendel levonta a következtetését, az, hogy melyik az apa és melyik az anya lényegtelen, és az olyan tulajdonságokat, ahol a reciprok keresztezések eredménye ugyanaz, úgy szoktuk mondani, hogy mendeli tulajdonságok. A kék szem, a barna szem, a szabadon liffegő fülcimpa, a lenőtt fülcimpa, az így karba tett kéz, vagy az nem is tudom, hogy kell, em így karba tett kéz, ezek mind mendeli tulajdonságok, és a következő ábra azt mutatja, hogy a mendeli tulajdonságokat olyanféle gének határozzák meg, amelyek a sejteken, egy kicsit elszaladtam, de most akkor visszamegyek. Azt, hogy ebben az első generációs borsóban a fehér tulajdonság benne van, Mendel a következő képen bizonyította be. Vette egy első generációs lila borsót, amelyikről feltételezte, hogy a fehér tulajdonság is benne van, bekeresztezte egy fehér borsóval, végzett egy úgynevezett tesztelő keresztezést, és akkor a következő generációban lila és fehér borsók egy-egy arányban születtek, azt jelezve, hogy valóban ezekben a borsókban a fehér jelleg benne volt, alkalmas keresztezésbe azt ki lehetett ide hozni. A következő ábra azt fogja mutatni, hogy ezek a bizonyos mendeli tulajdonságok a sejtjeinken belül a sejtmagban lévő kromoszómák, illetve a kromoszómák DNS által vannak meghatározva, és az olyan tulajdonságok öröklődését, amelyek a sejtmagban, a kromoszómáknak a DNS-ében vannak, a Mendel szabályokkal szenzációsan le lehet írni. Most nézzük meg a következő ábrát. Aztán, ahogy az lenni szokott, amikor elkezdtek kutatók különféle keresztezéseket folytatni, akkor egyszer csak valaki 1932-ben azt csinálta, hogy vett egy jobbra tekeredő házú csigát, meg egy balra tekerező házú csigát, ez volt a lány, ez volt a fiú, és összekeresztezte őket, és a következő generációban, amint azt már az előbb megszoktuk, minden csigának a háza jobbra tekeredett. Levonhatjuk a következtetés, hogy a jobbra tekeredés domináns a másikkal szemben. A csigáknál is megengedett a testvérházasság. Ha mostan elvégezzük ezt a keresztezést, és elkészítjük a második generációt, akkor óriási meglepetésre itt csupa jobbra tekeredő házú csiga született. Hogy a csodába lehet az? Talán eltűnt a balra tekeredésnek a tulajdonsága? A csiga egy olyan fantasztikus kis kísérleti lény, amely, hogyha nincs neki partnere, önmagával is beéli, hermafrodita önmegtermékenyítő, úgyhogy semmi akadálya nincs annak, hogy megcsináljuk a harmadik generációt, és ime a harmadik generációban fölbukkant az a bizonyos, jól ismert 3-1-es hasadási arány, vagyis a csigaház tekeredési iránya követi a Mendel szabályokat, csak késik egy generációt. Vajon miért? A kérdés megválaszolandó, végezzük el a reciprok keresztezést, mindenki tudja, hogy most mit fogunk csinálni. Balra tekeredő házú nőstény keresztezünk, jobbra tekeredő házú hímmel, és mindenki arra számít, hogy ez a domináns, a következő generációban mindenkinek a háza jobbra tekeredik, erről szó sincsen, mindenkinek a háza balra tekeredik. Szóval hogy lehet az, fordultak Störtebanthoz, kora híres genetikusához, hogy egyszer a jobbra tekeredés a domináns, aztán egyszer meg a balra tekeredés a domináns, itt valami nincs rendjén. Störtebant és a kortársai elvégezték a következő keresztezést, megcsinálták a második generációt, és ime ugyanaz az eredmény született, mint az előbb láttuk, csupa jobbra tekeredő házú csiga, és a következő, mindenki tudja, hogy mi fog történni, a következő generációban előbukkant ez a 3-1-es. Vagyis, szeretném, hogyha mindenki megfigyelni, hogy a reciprok keresztezéseknek az eredménye különböző, és ahányszor a reciprok keresztezések eredménye különböző, amögött van valamilyen izgalmas biológiai jelenség, a kérdés csak, hogy az mi. Szeretném, hogyha azt is észre tetszenének venni, hogy ez a 3-1-es hasadási arány azt jelenti, hogy a csigaház tekeredését a sejtmagban, a kromoszómákban lévő DNS határozza meg, hiszen itt van a 3-1-es hasadási arány. De valójában a helyzet bármennyire is komplikáltnak tűnik, rémségesen egyszerű. Tessenek csak megnézni. A jobbra tekeredő domináns, a balra meg nem. És az, hogy merre tekeredik a csigának a háza, azt nem az ő saját genetikai tartalma határozza meg, hanem az anyjáé. Ha az anya nem hordozza azt az információt, hogy az én gyerekemnek a háza jobbra tekeredjen, akkor az ő gyerekeinek a háza balra tekeredik, akármi is legyen az ő genetikai tartalma. Azt a jelenséget, hogy egy élőlény küllemét, tulajdonságait nem a saját genetikai állománya határozza meg, hanem az anyájé, úgy hívják, hogy anyai hatás. Még egyszer tehát, az anyai hatás nem más, mint az állatvilágban általános jelenség, és annyit jelent, hogy az utódok küllemét, az utódok viselkedését nem a saját génjei, hanem az anya génjei határozzák. Következő ábrát nézzük meg, és valójában valami olyasmiről van szó, hogyha még egy pillantást vetünk a Mendel szabályokra, hogyha a reciprok keresztezéseknek az eredménye különböző, hogyha a 3-1-es hasadási arány nem a második, hanem a harmadik generációban bukkan föl, akkor egy olyan tulajdonság öröklődését vizsgáljuk, ami anyai hatást mutat. Most nézzük meg a következő ábránkat, amely következő ábra már mindenki által ismert. Valójában arról van szó, hogy az anyai hatás anyagait a sejtmagban lévő gének kódolják, de olyan anyagok által valósul meg, amik a citoplazmában vannak. Most két további kísérletet mutatok be arra, hogy anyai hatás egy létező jelenség, ehhez kérem szépen a következő ábrát. Ez itt egy megtermékenyített béka pete, azt is mondhatjuk, hogy zigóta, és akkor vegyük elő ennek a zigótának egy ikertestvérét, és toloncoljuk ki belőle a sejtmagot, és hogyha türelmesek vagyunk, és mellé ülünk, és egy mikroszkóppal vizsgáljuk, hogy hogyan és mint is fejlődik az a béka zigóta, amelyiknek van saját sejtmagja, benne a saját génjei, meg hogy fejlődik az, amelynek nincsenek saját génjei, akkor azt fogjuk észrevenni, hogy a két zigótának a fejlődése sokáig lényegében nem is különbözik. Egy kicsit ez, amelyiknek nincsen sejtmagja, késik, de mire befejezi a fejlődését, addigra sok száz idézőjelbe tett sejtből áll, és hogyha valakinek egy kis fantáziája van és ránéz, azt fogja mondani, hogy kérem szépen, ez egy ebihal. Tetszene tudni, miről beszélünk? Arról beszélünk, hogy ahhoz, hogy ez a béka, zigóta életének az első részét befussa, a saját génjeire nincs is szükség. A kezdeti lépéseit az életének csupa olyan fajta molekulák határozzák meg, elsősorban R-rendes és fehérje molekulák, amelyek miközben megcsinálja a nőstény a petesejtet, a citoplazmájába olyan anyagokat tesz, amik az embriogenezés kezdeti lépéseit irányítják. Tessenek elképzelni, hogy nagyon sok olyan állatfaj van, amely a saját génjeit fejlődése kezdetén elő sem veszi, kizárólag az anyai hatás tényezőire építi életének a korai szakaszát. Hadd mondjak egy másik példát, amely bizonyára közismertebb, mint amit be fogok mutatni. Ha most veszünk egy olyan fajta keresztezést, amelyben egy lókancát és szamárcsődőrrel keresztezünk, akkor ebből a házasságból képződik egy összvér, amely, mindenki tudja, sokkal inkább a lóra hasonlít, mint a szamárra. Ha most elvégezzük a reciprok keresztezést, akkor meg az derül ki, hogyha egy szamárkancát keresztezünk egy lócsődőrrel, ebből a házasságból is képződik egy összvér, de az meg a szamár anyjára hasonlít. Tessenek csak észrevenni, hogy ennek a génjeinek a fele ló, a másik szamár eredetű, ennek a másik fajta összvérnek, génjeinek az egyik fele szamár, a másik ló eredetű, és a kettő mégis annyira különbözik egymástól, hogy sok nyelvben külön szóval illetik őket. A ló-szamár házasságából származó ló összvért úgy hívják angolul, hogy mule, a másikat meg úgy hívják, hogy hiné. Ki kell ábrándítanom önöket, fogalmunk sincs, hogy ezekbe az összvérekbe honnan jön a lóság, és hogy honnan jön a szamárság. Most menjünk egy kicsit tovább, és akkor kezdjünk el egy következő dologról spekulálni. Azt mondám, hogy az anyai hatás semmi más nem jelent, hanem csak az, hogy egy nőstény, miközben elkészíti a petesejtjeit, a génjeinek legalább 75%-át bekapcsolja, és a petesejt citoplazmájában a gének terméke R-rendes és fehérje molekula formában benne van. Ha ez a petesejt megtermékenyül, akkor lesz belőle egy ilyen gyönyörű kis baba, aki nem más, mint az én unokám. Na most akkor kezdünk el egy kicsit spekulálni. Az, hogy valaki készít petesejteket, de azokat nem tölti fel, két okból is megtörténhet. A következő ábra azt mutatja, hogy vannak olyan embertársaink, akikben ez a bizonyos gén, amit az előbb plusszal jelöltem, és ez az épp normálisan funkcionáló gént jelenti, elromlott, elvesztette a funkcióját. Ezek az asszonyok termelnek petesejteket, ezek az asszonyok lehetnek a világ legszebb hölgyei, a legkedvesebb feleségek, a legokosabbak, stb. Képződik is petesejtjük, csak hogy ebből a petesejtből ennek a génnek a terméke hiányzik. Az embrió illetve a petesejt megtermékenyül, az embrió elkezdi az életét, csak hogy amikor annak a génnek a termékére lenne szükség, akkor ilyen géntermék nincs, a ő fejlődése véget ér, elpusztul, ez az asszony végeredményben sterilis meddő. Kedves hallgatóim, a meddő asszonyainknak 8-10%-a ilyenfajta genetikai okok miatt meddő. A kérdés, hogy tudunk rajtuk segíteni? A válasz az, hogy igen. Két megoldás próbálta ki elkészült szakemberek, mind a kettőt majd mindjárt látjuk, hogy milyen eredményre. A következő folytatás ennek az ábrának az, hogy legyen ez itt egy ilyen meddő asszonynak egy petesejtje, amiből hiányzik valami, és kézenfekvő a megoldás, hogy vegyünk egy éj petesejtet, menjünk bele egy vékony tűvel, gyűjtsünk benne egy kis citoplazmát, injektáljuk be ide, kémcsőben, lombikban, feticsészében ezt megtermékenyítve, mindenki tudja, hogy ebből is születhet egy kicsi baba. Ugye tetszene tudni, hogy ő kicsoda. És örömmel mondom, hogy ezzel a megoldással kisegített petesejtből az első gyermek tavaly megszületett. Van egy másik lehetőség is, amely elegánsabb, de egy kicsit komplikáltabb. Nézzük meg a következő ábrát. Ha ennek a petesejtnek a magját kivesszük, megtermékenyülés után, és egy olyan petesejtbe ültetjük be, amelynek a saját magját kidobtuk, arra nincsen semmi szükség, akkor ez a mag átjön ide, és tessenek elképzelni, hogy semmi más nem csináltunk, csak ennek a zigótának a magját abból a környezetből, ahol halálra volt ítélve, áttettük egy normál környezetbe, és mi az eredménye? Tetszene tudni, miről beszélünk? Arról beszélünk, hogy néhány bogaras mókus valamikor 1932 tájékán valami furcsa öröklődésmenetet nézegetett, és akkor egyszer csak rájöttek, hogy Jézus Mária, hiszen ez egy izgalmas jelenség, anyai hatás, és az anyai hatáson tovább dolgozgatva sokat mások, megtanulták azokat a módszereket, amelyeken meddő asszonyokon tudunk segíteni, úgyhogy legyen nekik gyermekáldásuk. Most menjünk szépen tovább. Ez a következő ábra azt fogja mutatni, hogy nézzük meg az ábrát, hogy ezzel a történetnek még nincsen vége. Mit is mondtunk? A Mendel tulajdonságokra az jellemző, hogy a reciprok keresztezések eredményétől független a végeredmény. És azt is mondtuk, hogy a Mendel szabályok a sejtmagban, a kromoszómákban kódolt génektől függenek. Nem haragszanak meg, hogyha miután bemelegettem, lehántom magamról a... Nagyon szépen köszönöm. Valamikor az 1900-as évek kezdetén végeztek el a kutatók egy olyan fajta kísérletet, hogy egy zöld nőstény kukoricának a bibéjét, ezt a bajszát, amit a gyerekek ide szoktak ragasztani, olyan kukoricának a virágporszemével hozták össze, ami sárga volt. És akkor mire számítunk? Arra, hogy az első generációban mindenki zöld lesz, mert hogy a zöld a domináns, a sárgával szemben, és pontosan az történt, amit a Mendel első szabálya megjósolt, az első generáció uniform is, mindenki a legkitűnőbben zöld. Kukoricánál is megengedett a testvérházasság, úgyhogy csináljuk meg a második generációt, és ime itt van megint valami szokatlan, hogy mindenki zöld volt. Mendelnél megtanultuk azt, hogy ezt az első generációt, amely egy zöld és egy sárga keresztezésének eredményeként jött létre, lehet egy sárgával keresztezni, de keresztezzük ezt a zöldet most egy sárgával. És hogyha ezt a zöldet egy sárgával keresztezzük, mindenki arra számít, hogy itt a következő generációban zöld és sárga fele-fele arányban lesz, de erről szó sincs, a következő generációban mindenki zöld. Mindenki zöld. Hát semmi baj, menjünk még egy generációval tovább, keresztezzük be ezeket a zöldeket sárgával, és hogyha bekeresztezzük, akkor azt veszük észre, hogy mindenki zöld. és ezt akár meddig végezhetjük, mindenki mindig zöld. Olybá tűnik, hogy az utódoknak a küllemét kizárólag csak az anya határozza meg, az apának ebben az egész folyamatban semmiféle szerepe nincsen. Az öröklődésnek ezt a típusát, amelyikben az apai tulajdonság egyszer s mindenkorra eltűnik, úgy hívják, hogy anyai öröklődés. A trükk, amit mostan be fogunk vetni, az már jól ismert, végezzük el a reciprok keresztezést, és a reciprok keresztezés az most mi lesz? Az, hogy veszünk sárga nővirágokat, pontosabban sárga kukoricán kifejlődött nővirágokat, bekeresztezzük őket zöld kukoricán termett hímvirágokkal, porszemekkel. Na, mire számítanak? Arra, hogy a következő generációban mindenki sárga lesz, és akkor megint itt van a furcsaság, vakaratjuk a fejünket, hogy hogy van az, hogy ebben a keresztezésben a zöld volt a domináns, ebben meg a sárga volt a domináns. Valami megint nincsen rendjén. Akkor most tegyük meg a következőt, válasszunk az első generációból egy sárga növényt, illetve keresztezzük őket egymással, és akkor megint ugyanaz történik, hogy a következő generációban mindenki sárga, és hogyha most választunk ide egy sárga növényt, és bekeresztezzük egy zöld növénnyel, akkor meg azt veszük észre, hogy a következő generációban megint mindenki sárga, és hogyha megint keresztezünk egy zölddel, akkor itt megint mindenki sárga lesz. Ami furcsa, ugye? A hímeknek a szerepe nulla, a tulajdonságát az utódoknak kizárólag egy valami határozza meg, jelesen azt, hogy az anyjuk kicsoda volt. Az tulajdonságok öröklődésének ezt a típusát úgy hívjuk, hogy anyai öröklődés, és ez az anyai öröklődés azt jelenti, hogy vannak olyan tulajdonságaink, amelyekhez az apáknak semmi szerepe nincsen, amelyeket kizárólag csak az anyák határoznak meg. Ha most arra lennénk kíváncsiak, a következő ábrán lehetünk arra kíváncsiak, hogy az egésznek mi az alapja, akkor vegyük elő még egyszer azt, amit a Mendel keresztezésségből megtanultunk. Ugye a reciprok keresztezések eredménye ugyanaz, és az apától öröklődött lappangó tulajdonság a második generációban 3-1 arányban kihasad. Az anyai öröklődésnél ez az apai eredeti tulajdonság soha sem bukkan föl. A magyarázat végtelenül egyszerű, a következő ábrát nézzük meg. Jelesen az, hogy a sejtjeinkben olyanféle sejtszervecskék vannak, jelesen a mitokondriumok és a kloroplasztok, amelyeknek saját DNS-ük van, és az utód összes mitokondriumja, az utód összes kloroplasztja, olyan esetekben, ahol baktériumok is laknak a sejten belül, az endoszimbionta baktériumok valamennyike, az mind-mind-mind a petesejtből származik. Azokat a tulajdonságokat, amelyek anyai öröklődés mutatnak, a mitokondriumok DNS-e, a kloroplasztok DNS-e, illetve az endoszimbionta baktériumok DNS-e határozza meg. Ezt a típusú öröklődést, minthogy olyan DNS-sel kapcsolt, ami nincsen a sejtmagban, úgy is szokták nevezni, hogy extra nukleáris, aminek semmi köze nincsen a nukleáris technológiához, sejtmagon kívüli, és minthogy ez a DNS nem része a kromoszómák DNS-ének, úgy is szokták mondani, hogy extra kromoszómáris öröklődés. Vagyis arról beszélünk, hogy egy szokatlan öröklődés menetből jöttek rá a kutatók arra, hogy vannak olyan tulajdonságaink, amelyeket kizárólag az anyánk határoz meg, és ennek az alapja pedig az, hogy az összes mitokondriumunk, az összes kloroplasztunk anyai eredetű. A kérdések az, hogy milyen következményei lehetnek annak, hogy a petes sejtek mitokondriumokat tartalmaznak. legyen ez itten egy hölgy, és legyen ez itt neki egy petesejtje, és ebben a petesejben, amint az előbb mondtam, mitokondriumok vannak, amelyeket most csak is sematikusan rajzolok föl, és azt is tudjuk, hogy egy-egy mitokondriumban a DNS molekuláknak a száma az 2 és 5 között van. És hogyha egy anya az összes petesejtjét normális méretű mitokondriummal látja el, ami nagyjából olyan 16.500 bázispárból áll, akkor arra számíthatunk, amit a következő ábrán mutatunk be. Jelesen, miközben a petesejt osztódik, mármint a zigóta osztódik, a mitokondriumok is osztódnak, és az összes utódsejtbe épp mitokondrium kerül, úgyhogy a helyzet rózsás. Ellenben megszokott az történni, vannak olyan asszonyok, akiknek a petesejtjeiben a mitokondriumok egyike másika olyan DNS molekulát tartalmaz, amely egy normális molekulánál sokkal rövidebb. Egyszerűen azért, mert egy darab elveszett belőle. Roppant könnyű belátni, hogy amikor ezek a mitokondriális DNS molekulák replikálódnak, ahhoz kell valamennyi idő, és az a mitokondriális DNS molekula, ami a többinél rövidebb, rövidebb idő alatt tud replikálódni, és ha rövidebb idő alatt replikálódik, akkor szép lassan túlnövi a többit. A következő ábra azt az eredményt fogja bemutatni, amit itten tetszenek látni, veszem a mutogatópátszámot, hogyha egy mitokondriális DNS-ből elvész egy darabka, ez a rövid mitokondriális DNS túlnövi a többit, és ahogy haladnak előre a sejtosztódások, az fog történni, hogy egyre több lesz az olyan mitokondrium, amelyikben rövidek a DNS molekulák, sőt már olyan is lesz, amelyikben csupa rövid DNS molekula van. Ezek a mitokondriumok azok, amelyekben az ATP, a szervezet energia apró pénze képződik. Ezek azok a mitokondriumok, amelyek, hogyha épek és normálisak, akkor a sejtek mitokondriális A sejtek ATP ellátása tökéletes, ezek a sejtek vidáman élik az életüket. Mindenki el tudja képzelni azonban, hogy egy olyan sejt, amit itten tetszenek látni, amelyikben megrövidültek a mitokondriális DNS-ek, amelyek nem képesek a mitokondrium bizonyos fajta fehérjét kódolni, hiszen hiányzik belőlük egy darab DNS, ezeknek a sejteknek az ATP ellátottsága csökken, és minél több lesz a rövid mitokondriális DNS-es sejtben, annál keservesebben érzi a sejt magát. Azok a sejtjeink, szöveteink, amelyeknek az ATP igénye a legnagyobb, azok az izomsejtjeink, azok az idegsejtjeink, és az ilyen asszonyokra az a jellemző, hogy a gyermekeiknek különböző izomsorvadás és idegsorvadási betegségeik vannak. Méltóztassanak egy kicsit még azon is elgondolkodni, hogy minél többet tesz az anya a petesejtjébe az ilyenfajta DNS-ekből, mitokondriumokból, ha esetleg még olyanokat is tesz bele, amelyekben eleve rövidek a mitokondriális DNS molekulák, egy ilyen emberkének az élet kilátásai gyengék, és minthogy ezek a rövid mitokondriális DNS-ek a többit túlnövik, a betegség, ahogy idősödik ez a gyerek, egyre súlyosabb lesz. Látóideg sorvadásnak ismerünk ilyen eseteit, szívizom betegségeknek ismerünk ilyen típusait, és sajnálatos módon egyre többet ismerünk föl belőlük. Az ok pedig borzasztó egyszerű, a petesejt olyan mitokondriumokat is tartalmaz, amelyek megrövidültek, funkciójukat nem tudják tisztességesen ellátni. A következő ábra azt fogja bemutatni, hogy ez a fajta esemény, hogy tudnélék egy mitokondriális DNS megrövidül, ez nem csak egy petesejtben szokott bekövetkezni, hanem ez akármelyik testi sejtünkben is bekövetkezhet. Ha ez az esemény például valamelyik testi sejtünkben bekövetkezett, ezek a sejtek szép lassan, ezek a mitokondriális DNS-ek, a rövidek, túlnövik a többit, egyre több olyan sejt lesz, amelyik már jószerivel nem is kap ATP-t, és aztán a végeredmény az, hogy lesznek olyan sejtek, amelyekben csupa nem funkcionális mitokondrium van, ezek a sejtek természetesen elpusztulnak. Kedves hallgatóim, észre szedtek venni? Az öregedésnek az egyik tényezőjével találkoztunk. Valójában a mitokondriális DNS-ünknek van egy olyan kellemetlen tulajdonsága, hogy a hibáit nem javítja, nem érdemes ugyanis, és ezek a nem javítások oda vezetnek, hogy végül egyre több olyan sejtünk lesz, amelyikben nincs mitokondrium, nincs ATP ellátás, ezek a sejtek elpusztulnak. Azok az idős embertársaink, akik úgy szokták mondani, hogy szép lassan megérnek, mint amit a következő ábrán is tetszenek látni, azoknak az esetében hát ez a fajta jelenség, a mitokondriális DNS-nek a megrövidülése, az egy meglehetősen közönséges valami. Szeretném azt is kihangsúlyozni, hogy az öregedésnek természetesen másfajta tényezői is vannak. A következő ábra azt fogja bemutatni, hogy egy petesejt egy világcsoda. Ebben a petesejtben nem csak az a 23 kromoszóma van, amit egy asszony beletesz a petesejtjébe, ebben a petesejtben nagyon sok olyan fehérje molekula van, amely fehérje molekulák és RNS molekulák anyai hatás révén irányítják az embriogenezist. Ebben a petesejtben csupa olyan mitokondriális DNS, mitokondriumok vannak, amelyek majd gondoskodnak az utód ATP ellátásáról. Szándékosan hagytam az előadásomnak a végére egy ritka, fontos tényezőt. Az előbb azt mondtam, hogy amiközben egy anya a petesejtét a saját szervezetében megtermeli, ilyen kicsikéből aztán egyre nagyobb lesz, aztán egyszer csak kikerül majd valamikor a pete vezetékbe, amikor ekkora lesz, közben ő feltölti olyanféle molekulákkal, amelyek anyai hatás révén az embriogenezést irányítják. Méltóztassanak észrevenni, hogy a spermiumhoz 23 kromoszómát, a petesejthoz 23 kromoszómát, így jön össze az a bizonyos 46 kromoszóma, ami egy ember zigótájára jellemző. És azt szoktuk mondani, hogy egy ember élete abban a pillanatban kezdődik, amikor a petesejt megtermékenyül. Ez igaz, csak ne felejtkezzünk meg arról, hogy egy petesejtnek a megtermelése, felkészítése, a fogamzása az hetekig, hónapokig tartó folyamat. Ezt a folyamatot pompásan lehet akadályozni környezeti behatásokkal. A környezeti hatások közül pontosan ismerjük, hogy a dohányzás a legátkosabb, a második a szerves oldószerek, a többiről nem is beszélek. A legfontosabbat elmondtam. És ahhoz, hogy valakinek épp egészséges gyermeke lehessen, amely a lehető legjobb környezetben éli az életét, ezt a petesejtet tisztességesen fel kell készíteni. A dohányzás, a szerves oldószerek, a hiányos táplálkozás, a vitaminszegény táplálkozás azt eredményezi, hogy olyan petesejtek képződnek, amelyek nincsenek tisztességesen fölkészítve a fogamzásra. Ezek azok a tisztességesen fel nem készített petesejtek, amelyekből szerencsés esetben nem lesz gyerek, szerencsétlen esetben viszont nyitott gerincscsatorna, koponyahiány, különböző fejlődési rendellenességekkel születnek gyermekeink. Szeretném a televízió nyilvánosságát megragadni, és elmondani azt, hogy ebben az országban a legtöbb asszony akkor veszi észre, hogy áldott állapotban van, amikor a új ember palánta az ő szervezetében, a méhében, már 2 vagy 3 hetes. Addigra pedig jószerivel minden eldől. Az én szememben, ha szabad nekem valami szubjektív véleményt mondani, a legostobább ember az az asszony, aki dohányos és úgy vállal a gyereket. Nagyon szépen köszönöm. A magzatvédő programoknak pontosan az a célja, hogy hozzuk ezt a kis emberpalántát, aki nem is tud tiltakozni, hogy anyám, ne dohányozz, ne árts nekem, hozzuk ezt olyan helyzetbe, hogy ez tökéletesen legyen fölkészítve. A magzatvédő program azt jelenti, hogy a fogamzás előtt legalább 3, de inkább 6 hónappal abba hagyom a dohányzást, elkezdek egészségesen élni, táplálkozni, vitamindúsan, hogy ez a kis emberpalánta a lehető legjobbat kapja, amit egy anya neki tudni ad. Sehogy se értem azokat az anyákat, akik megakadályozzák, hogy annak az embernek az élete, akit akarnak, akiért élnek és dolgoznak, nem indulhat tökéletesen. Azok az asszonyaink, akik a magzatvédő programban részt vettek, azok nyitott gerinc csatornájú, koponyahiányos gyerekeket nem szültek, és a fejlődési rendellenességek ők közöttük, az ő gyerekeik között az elhanyagolható gyakoriságú, jószerével csak a genetikai okok miatt születnek olyan fajta gyerekek. Szeretném az előadásom végén azt elmondani, hogy az anyai hatás és az anyai öröklődés a tudomány természetének egy klasszikus példája. Amikor valakik elkezdenek olyan kérdéssel foglalkozni, hogy hogyan is öröklődik a csigaháznak az öröklődése, a tekeredési iránya, akkor bárki mondhatja rá azt, hogy hát ezek olyan bogaros mókusok, akik valakivel itten szerencsétlenkednek, de a történet az végeredményben rólunk szól, a történet a mi életünket jobbítja. Azt is szeretném elmondani, hogy az élő világ egységes, a Mendel szabályok minden élő lényre érvényesek, a magasabb rendűekre természetesen, az anyai hatás jelenség az állatvilágra érvényes jelenség, és az anyai öröklődés pedig a növény az állatvilágra általános jelenség. Tud nekem valaki ennél szebbet mondani? Köszönöm a figyelmüket!